az 1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye, miután a kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken. Az április 12-i választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére, szerdára mindenhol jogerőssé váltak. A Nemzeti Választási Bizottság pedig, miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésre állt, még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz. Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter leendő miniszterelnök húga, testvére és férje kormányzati megbízatásának idejére. Ezt a Tisza párt elnöke jelentette be a közösségi oldalán közzétett ünnepi köszöntőjében. Magyar Péter csütörtökön tudatta, hogy sógorát, Mellétei Barna Mártont, a Tisza jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására. A 22 évvel Magyarország uniós csatlakozása után május 1-én kiadott ünnepi videóüzenetében a Tisza kormány működési elveiről szólva elmondta. Számára is komoly dilemmát okozott az a helyzet, ami miatt többen aggódnak, hogy egy kormánytag és a miniszterelnök között családi kapcsolat van, közölte. Mellétei Barna Mártont egyetemista kora óta ismeri. Kinevezésének alapja, felkészültsége, a jogállamiság iránti elkötelezettsége volt. Az új kormány működésében szigorú szabályokat vezetnek be. A miniszterek döntései átláthatóak lesznek. Az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és ezek a szabályok mindenkire érvényesek lesznek. Így a kormányfőre is, mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban május 1-én. A miniszterek nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgái. A kormány döntéseiért az országgyűlés és a magyar nyilvánosság előtt felelnek, és a most megajánlott bizalom nem pozíciókról, hanem alázattal elvégzett munkáról szól, emelte ki Magyar Péter, megjegyezte. Egészen másféle kormányzást vár el ő maga és a magyar nép tőlük, mint ami az elmúlt két évtizedben szokás volt. Leendő kormánya legfontosabb feladatának az ország rendbetételét, az uniós források hazahozatalát, a gazdaság beindítását, az állami közszolgáltatások fejlesztését, a magyar nemzet újraegyesítését és az igazságtételt nevezte. A Tisza pártnak adott 1 millió forint feletti mikroadományok átutalói listájának nyilvánosságra hozatalát sürgette a KDNP ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán. Nem elég csak mondani, hogy a politika ne legyen üzlet, ne legyen háttéralkuk terepe, ne legyen a pénz játékszere. Itt a lehetőség a Tisza számára, hozza nyilvánosságra az 1 millió forintnál többet adó mikroadományozókat, írta Latorcai Csaba arra reagálva, hogy Váberer György vállalkozó 100 millió forinttal támogatta a Tisza kampányát. Lássa mindenki, Váberer Györgyön kívül még hány, sokak által neresnek tartott cég és vállalkozó fizette be magát már jó előre a Tiszához. Kik vannak még a háttérben, mely cégek, mely vállalkozók, milyen összegekkel, hogyan és mi célból nyújtottak sokmilliós támogatásokat Magyar Péternek és a Tiszának. A választ nem elsumákolni kell, hanem nyilvánosságra hozni, írta a KDNP-s politikus. Végül az időjárásról. Északkelet felől további felhőzet érkezik, így még a Dunán túlon gyorsan, addig hazán keleti felén csak lassan csökken érdemben a felhőzet. Utóbbi részeken még a hajnali reggeli órákban is számíthatunk felhős tájakra. Csapadék nem valószínű, a legtöbb helyen gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul. A hidegre hajlamos, derült helyeken gyenge fagy is előfordulhat. A felhősebb részeken pedig kissé magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 19 és 24 fok között várható. A nyugati ország részben lesz a melegebb. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. Közé tették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. A Szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot.
A pápa májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. A pápa ima világhálója közzétette a Szentatya május hónapra szóló videóüzenetét, amelyben arra szólít, hogy nézzünk szembe korunk egyik legsürgetőbb kihívásával, az éhezéssel és az élelmiszerpazarlással. Milliók nem jutnak hozzá méltó táplálkozáshoz, ezért a pápa imára és cselekvésre szólít, hiszen a földjavait Isten mindenkinek szánta, nem csak keveseknek.
Today we recognize with sorrow that millions of brothers and sisters continue to suffer from hunger, while so many goods are wasted at our tables.
Imájában 14. Leó pápa fájdalommal állapítja meg, hogy testvéreink milliói szenvednek az éhezéstől, miközben sok élelmet elpazarlunk asztalunkon. A Szentatya arra hívja a hívőket, hogy tudatosabban éljenek, tanuljanak meg köszönetet mondani minden élelemért, egyszerűen fogyasszanak, örömmel osszák meg az ennivalót másokkal, elismerve, hogy Isten a föld gyümölcseit minden embernek ajándékozta, nem csak keveseknek. A pápa azt kér Istentől, hogy tegye képessé a közösségeket, az önző fogyasztói logika helyett a szolidaritás kultúrájára, konkrét gesztusokon keresztül, érzékenyítő kampányokkal, élelmiszerbankokkal, józan és felelős életstílussal. Az imádság egy evangéliumi kéréssel zárul, senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól. Az ENSZ szervezetek legutóbbi adatai növekvő válságról számolnak be. A világélelmezési program jelentése szerint 2026-ban 318 millióan néznek szembe éhezési krízissel, vagy még súlyosabb helyzetekkel. A Közel-Keleten zajló konfliktus további 45 millió embernél okozhat éhezést júniusig. Tavaly Gáza és Szudán egyes területein egyidejűleg éhínség alakult ki, az idei évszázadban először. A 2025-ös élelmiszerbiztonsági és élelmezési ENSZ jelentés megállapította, hogy 673 millióan szenvedtek az éhezéstől 2024-ben, ezen túl pedig 2,3 milliárd ember mérsékelt vagy súlyos élelmiszerbiztonsági körülmények között élt. 2,6 milliárdan nem engedhettek meg maguknak egészséges táplálékot. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet és a Világélelmezési Program figyelmeztet, hogy az élelmiszer bizonytalanság tovább súlyosbodhat 2026-ban, legalább 16 országban és egyes kritikus területeken. Még aggasztóbb ez a valóság, ha összevetjük a globális élelmiszerpazarlással. Az ENSZ környezetvédelmi programja rámutat, hogy a világ több mint 1 milliárd tonna élelmiszert elpazarol. Ez egyben súlyos klímaproblémát is okoz, mivel a globális üvegházhatású gázok 8-10%-áért felelős. Erre az óriási ellentmondásra hívja föl a figyelmet 14. Leó pápa májusi ima szándékában. A Szent Atya személyes ügyének tekinti a kérdést. A szívéből született az intenció, mondta el Páter Cristóbal Fones, a pápa imavilághálója nemzetközi igazgatója. A pápát mély fájdalommal tölti el, hogy sok ember a világon nem jut hozzá egy ilyen alapvető és emberi dologhoz, mint az étel. Ezért mindenkit arra hív, hogy ne maradjunk közönösek, hanem határozottan cselekedjünk, imádkozzunk, és tegyünk konkrét gesztusokat a szolidaritásra.
Lord of creation, you gave us the fertile earth, and with it our daily bread. As a sign of your love and providence.
Teremtés Ura, nekünk ajándékoztad a termékeny földet és vele a mindennapi kenyerünket, mint szereteted és gondviselésed jelét. Ma fájdalommal ismerjük el, hogy testvéreink milliói még mindig szenvednek az éhezéstől, miközben oly sok élelem megy veszendőbe asztalunkon. Ébresz minket új lelkiismeretre, hogy megtanuljunk köszönetet mondani minden élelemért, hogy egyszerűen fogyasszunk és örömmel osztozzunk, és hogy megőrizzük a föld gyümölcseit, mint a te ajándékodat, ami mindenkinek szól, nem csak keveseknek.
Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption into a culture of solidarity.
Jó Atyánk, tégy minket képessé arra, hogy az önző fogyasztói logikát szolidáris kultúrára cseréljük. Tedd, hogy közösségeink konkrét gesztusokat mozdítsanak elő, érzékenyítő kampányokat, élelmiszerbankokat és egy józan és felelős életstílust. Te, aki elküldted szeretett fiadat, Jézust, megtört kenyeret a világ életéért, adj nekünk új szívet, mely éhezi az igazságosságot és szomjazza a testvériséget.
May no one be excluded from the common table, and may your spirit teach us to see bread not as an object of consumption, but as a sign of communion and care. Amen.
Hogy senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól, és hogy lelket tanítson meg minket, hogy ne úgy nézzünk a kenyérre, mint fogyasztási eszközre, hanem mint a szeretett közösség és a gondoskodás jelére. Ámen.
Közzétették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 14. Leó pápa a június végi konzisztórium előtt a bíborosoknak írt levelében mélyebb elmélkedésre szólít fel az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme kezdetű 2013-ban Ferenc pápa által kiadott apostoli buzdítás témáiról, kiváltképpen a keresztény beavatási folyamatok reformjáról, és óva int a prozelitizmus kísértésétől, illetve a puszta intézményi szintű megőrzés vagy terjeszkedés logikájától. Az egyház küldetése nem a saját fennmaradása, hanem annak a szeretetnek a közvetítése, amellyel Isten szereti a világot. Ez áll 14. Leó pápa bíborosoknak írt levele középpontjában, amelyet április 14-én kedden tettek közzé a rendkívüli konzisztórium közelettével. A tanácskozásra június 26-án és 27-én Szent Péter és Szent Pál ünnepe előtt kerül sor a Vatikánban, amelyet a 14. Leó által vezetett Szent Mise zár le. A pápa a január 7-én és 8-án tartott konzisztórium végén jelentette be a következő gyűlés időpontját. A levélben a pápa háláját fejezi ki a januári konzisztóriumon végzett munkáért, és az összegyűjtött anyagokat maradandó értékű erőforrásnak nevezi, amelyet az egyházi megkülönböztetés révén tovább kell fejleszteni. Leó pápa rámutat Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítására, mint folyamatos hivatkozási pontra az egyház életének és küldetésének terén. Megjegyzi, hogy ez mindent újra a kérugmára, mint a keresztény és egyházi identitás szívére összpontosít, és egy friss levegő fuvallatának nevezi, amely képes elindítani a lelkipásztori és missziós megtérés folyamatait. Leó pápa felvázolja, hogyan hívja ez a perspektíva az egyházat a megújulásra számos szinten. Személyes szinten minden megkeresztelt embert arra hív a pápa, hogy újítsa meg találkozását Krisztussal, a pusztán befogadott hittől a valóban megtapasztalt és megélt hit felé haladva. Közösségi szinten felszólít a karbantartásra, a megtartásra összpontosító lelkipásztori megközelítésről, a missziós lelkipásztori megközelítésre való áttérésre, amelyben a közösségek az igehirdetés élő szereplőivé válnak, amelyeket a kapcsolatokra való odafigyelés, valamint az elkísérésre és a gyógyulásra való nyitottság jellemez. Egyházmegyei szinten a lelkipásztorok felelőssége kiemelt szerepet kap. Biztosítsák, hogy a missziós dinamizmust ne nehezítsék el, vagy folytsák el a szervezeti akadályok, miközben segítsék elő a lényegre összpontosító megkülönböztetést. Ezekből a gondolatokból bontakozik ki a küldetés egységes felfogása. Leó pápa a Krisztus központúnak és kerugmatikusnak nevezi azt, amely egy olyan találkozásból született, amely képes átalakítani az életeket, és vonzás, nem pedig hódítás által terjed. Megjegyzi, hogy ez a küldetés együttműködik a kifejezett igehirdetéssel, a tanúságtétellel, az elkötelezettséggel és a párbeszéddel, miközben elkerüli a prozelitizmus kísértését és a puszta intézményi szintű megőrzés vagy bővítés logikáját. Még azokban a kontextusokban is, ahol az egyház kisebbségben van, arra hivatott, hogy egy kis nyájként éljen, amely reményt hoz mindenkinek. A jövőre tekintve 14. Leó számos további elmélkedésre szoruló területet emel ki. Felszólít az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításban lévő információk őszinte értékelésére, megjegyezve, hogy egyes aspektusok ismeretlenek és megvalósítatlanok maradtak. A prioritások között szerepel a keresztény beavatási folyamatok reformja, az apostoli és lelkipásztori látogatások megújult értéke, valamint annak szükségessége, hogy felülvizsgálják az egyházi kommunikáció hatékonyságát, beleértve a Szentszék szintjén is, egy egyértelműbben missziós értelemben. Levelének végén Leó pápa megismétli háláját a bíborosok szolgálatáért, és megerősíti, hogy további részleteket közöl majd a júniusi konzisztórium előkészítéseként. Az egyházat a feltámadtú reménységére bízva húsvéti üdvözletét küldi, és arra buzdít minden hívőt, hogy fedezzék fel újra az egyház küldetésének lényegét, tanúságot tenni Isten szeretetéről a világban. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. Eugenio Pacelli, 12. Piusz, az Isten városa és az ember városa között. Ez a témája annak a konferenciának, amelyre május 4-én hétfőn 17 órakor kerül sor Rómában, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor pápák termében. A konferenciát a 12. Piusz pápa születésének 150. évfordulójára emlékező ünnepségek részeként szervezik. Dominik Memberti bíboros, protodiákonus, az apostoli szignatúra legfelsőbb bíróságának prefektusa elnökletével az előadók között lesz Johann X, az államtitkárság államokkal fenntartott kapcsolatok részlege történeti levéltárának igazgatója, aki Eugenio Pacelli és a konkordátumok témáról beszél, Andrea Tornielli, a Vatikáni Média főszerkesztője, aki Eugenio Pacelli bíboros, mint államtitkárról szól, Stefan Heid, a Keresztény Régészet Pápai Intézetének rektora, aki 12. Pius és a Szent Péter Bazilika konfesszió oltára alatt végzett ásatások címmel tart előadást, valamint Fabrizio Cambi domonkos atya, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor perjele, aki Itália és védőszentjei Szent Katalin és Szent Ferenc 12. Pius magisztériumában témáról beszél. A Szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot. A Szentszék felhívja a figyelmet, hogy ha újra a nukleáris elrettentésre, az arzenálok modernizálására támaszkodunk, és arra, hogy egyre inkább integráljuk a mesterséges intelligenciát a katonai rendszerekbe, akkor az egyre veszélyesebb útra tereli a világot. Április 29-én szerdán tartották New Yorkban az ENSZ ülésén a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 11. felülvizsgálati konferenciájának általános vitáját. A tanácskozáson a Szentszék állandó megfigyelője nagyon súlyosnak nevezte ezt a pillanatot. A növekvő geopolitikai feszültségek és a gyengülő fegyverzet ellenőrzési keretek hátterében a szentszéki küldöttség aggodalmát fejezte ki a nukleáris retorika visszatérése miatt, beleértve a nukleáris fegyverek esetleges használatával és tesztelésével kapcsolatos fenyegetéseket is. 14. Leó pápát idézve a Szentszék állandó ENSZ megfigyelője sajnálkozott a multilaterális diplomáciától való egyre növekvő eltávolodás miatt. Megjegyezte, hogy a párbeszéden és konszenzuson alapuló diplomáciát felváltja az erőn alapuló diplomácia. Kiemelte a nukleáris létesítmények elleni közelmúltbeli támadásokat is, mint a globális biztonságot védő régóta fennálló normák erodálásának jeleit. Nagy aggodalmának adott hangot a mesterséges intelligencia növekvő szerepe miatt a nukleáris döntéshozatalban. A Szentszék figyelmeztetett, hogy az ilyen rendszerek csökkentik az emberi mérlegelés idejét válsághelyzetekben, növelve a téves számítások kockázatát és elhomályosítva az élethalál döntések erkölcsi súlyát. Megerősítve a fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés központi szerepét, kijelentette, hogy annak három pillére a leszerelés, a fegyverek elterjedésének megakadályozása és a nukleáris energia békés célú felhasználása továbbra is elengedhetetlen a nemzetközi békéhez és biztonsághoz. A leszereléssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a 6. cikkely kötelező érvényű kötelezettséget ír elő a nukleáris fegyverek felhasználására irányuló tárgyalások folytatására. Ez a kötelesség most sürgetőbbé vált, mivel a nukleáris hatalmak modernizálják fegyverarzenáljukat és bővítik elrettentési doktrináikat. Az ilyen trendek miatt fennáll a veszély, hogy egy olyan paradigmát szilárdítanak meg, amely már stratégiailag és erkölcsileg is megkérdőjelezhető, figyelmeztetett a szentszéki képviselő. Hozzátette, hogy az elrettentésre támaszkodni a biztonsághoz való olyan megközelítést tükröz, amely az erő fenyegetése által fenntartott kölcsönös sebezhetőségen alapul, nem pedig a jogon és a bizalmon. A nukleáris fegyverek katasztrofális humanitárius következményeire emlékeztetve a Szentszék megerősítette, hogy támogatja a nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződést, amely megerősíti a leszerelés erkölcsi és jogi keretét. Hosszú és részletesen kifejtett nyilatkozatában a szentszéki ENSZ megfigyelő a non-proliferációról is beszélt. Szorgalmazta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szigorú biztosítékait, továbbá megújította a támogatást a Közel-Keleten található nukleáris fegyverektől mentes övezet kialakítására. A puszta ellenőrzés nem elegendő, Ha nem kezeljük a bizonytalanság kiváltó okait a párbeszéd és a felelősség teljes szerepvállalás révén. A nukleáris energia békés célú felhasználásával kapcsolatban a Szentszék megerősítette az államok jogát arra, hogy kötelezettségeikkel összhangban békés célokra fejleszték a nukleáris technológiát, megjegyezve annak alkalmazását az orvostudományban, a mezőgazdaságban, az élelmezés biztonságban és a környezetvédelemben. Végezetül a Szentszéki ENSZ megfigyelő emlékeztetett 14. Leó pápa felhívására a lefegyverzett és lefegyverző békére. A valódi béke nem alapulhat a félelmen, ehelyett a bizalomra, a párbeszédre és a közös emberségünk elismerésére kell építeni azt. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. május 7-én elhangzott műsorunk ismétlését hallják, amelyben Vilincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató és dr. Besenyeiné Szentesi Miralda a Lorettói litániáról beszélgetnek.
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmaz minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közbejárunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek, mire a mai beszélgetésünkön. Május hónap, az Máriának a hónapja, például októbert is szoktunk Máriának szentelni, de igazából ugye a tavasz, az újraéledő természet, a legszebb hónapnak mondják ugye a májust, és éppen ezért Máriának is adtuk ezt a hónapot. És hát a mai alkalommal nem véletlenül kezdtük ezzel a nagyon szép imádsággal, az oltalmad alá futunk Istennek szentszülője imádsággal. Vajon miért?
Lorettói litániát imádkozzuk egész hónapban.
Igen.
És hát annak az egyik fő imádsága.
Egyrészt, másrészt pedig azért, mert ez egy legrégebbi ima, Mária ima. Tulajdonképpen Krisztus után 250 körül már megvolt ennek az imának a nagy része, és ezt elkezdte ugye az egyház alkalmazni, ez először még csak a karácsonyi liturgiában, de aztán később azért szélesebb körben is. Nekem nagyon szép ez a szöveg, ez az imádságnak a szövege, hiszen a múlt alkalom, amikor beszélgettünk, akkor az édesanyáknak a tulajdonságairól is beszélgettünk, hogy milyen egy jó anya, és ugye azt mondtad, hogy legfontosabb a szeretet, de hogy milyen más tulajdonsága is meg kell, hogy egy édesanyának legyen?
Hát nyilván a szeretet, az alázat, a türelem, a minden.
Amikor a gyerekeinket valami olyan bántalom érte, vagy éri, akkor sokszor még most is úgy vagyunk, nem, hogy ugrunk a védelmükben.
Hát nyilván ez a védelmező szeretet.
a védelmező szerepre szerettem volna, hogy nyilván, hogy kiukadjunk, és ez így is van, hiszen az anyáknak ez egy tipikus tulajdonsága szerintem, hogy védik a gyermekeiket, és sokszor még akkor is, amikor már nem őnekik kell lesz megtenni, mert bennünk van. Ez egy annyira fontos, erős anyai, hát nem tudom, hogy nem ösztön ez, hanem ez egy...
Szerintem ezt a szülés pillanatában föntről az égiek belénkoltják. De nem kell nagyon messze menni, mert nem csak ember anyák vannak. Nézd meg, hogy elmered-e venni egy medvétől a kis bocsot, vagy bármi pici kölyök állatot az anyjától. Hát a legjámborabb, mint például az őz, szerintem az is eltaposna. Nyilván az anyasság, mint olyan, mint fogalom, mint csoda, és Isten legszebb ajándék a nőknek, és az állatoknak is, az anya állatnak. Én úgy gondolom, hogy ennél, tényleg ennél csodálatosabb nincsen, és egy anyának szerintem nagyon nagy példája van a szűzanya személyébe, mert ahogy annyiszor beszéltük, már annyiszor olyan elcsépelt lehet, de aztán mégsem, hiszen nem tudunk eleget beszélni az anya szerepéről és az anyák fontosságáról, és nem csak azért, mert nők vagyunk, hanem pont azért, mert nekünk is van édesanyánk, van anyósunk, van minden, akik példaként vannak előttünk. Úgy kell egy életet végigvinni, ahogy szűzanya végigvitte Krisztussal az ő életét, hogy tulajdonképpen 33 éves koráig nevelte, oltalmazta, védte, megtanította az összes emberi tulajdonságra, hogy milyennek kell lenni egy földi életbe, hiszen azért szerintem, ha bár Krisztus nem nagyon kellett, mert ő az áldott jóságnak kellett, hogy megszülessen, ahhoz nagyon nagy alázat kell, hogy abba a három évben én csendben ott maradok, és követem, és csendben teszem a dolgomat mögötte, mint édesanya, hogy én onnantól kezdve már kiveszem magam a történetből, és amikor a legfájdalmasabb pillanat, szerintem a világon nem létezik olyan fájdalom, mint amikor egy édesanya elveszti a saját gyermekét, és amilyen alázattal a szűzanya ezt is végigvitte, és ott volt, és ahogy ő támogatta még a Krisztust a fájdalmába, a halála pillanatába és az édesanyjára tekintett utoljára. Én úgy gondolom, hogy minden anyának ilyennek kéne lenni.
Hát, vagy legalábbis a saját erejéből, vagy a saját, tehát ami tőle telik inkább, mert hát nyilván Mária csak egy van, és ő ezt így tudta végigélni, de mindenkinek a saját képességeihez, meg szeretetéhez mérten kell nyilván mindent megtennie gyermekére, illetve a családjáért, de még maradjunk itt az oltalmazásnál, hiszen Mária nagyon hamar, azt az ábrázolás nagyon hamar megjelent a keresztény művészetben, illetve a keresztény hitvilágban, hogy Máriát is ugye már nagyon hamar elkezdték ugye ábrázolni, de hogy általában a palástal köpenyben. Hogy ennek is ugye egy szimbolikus jelentése van.
Hát mondtuk, oltalmad alá futunk.
Így van,
Istennek
a védelmezés.
Istennek szentszülője az a védelem, hogy beterít a jósággal bennünket, beterít a szeretetével, és nem csak nőket, hanem nőket, férfiakat, időseket, vallásost, nem vallásost. Mindenki folyamodhat Máriához irgalomért, és aki szívvel teszi ezt, és tényleg egy fohász erejéig, én biztos vagyok abba, hogy nem marad meghallgatás nélkül egyetlen egy imádság sem.
Ez így van, tehát ő a védelmező, illetve az oltalmazó édesanyja is, és már Magyarországon is ugye az 1330-as években már megjelent képi ábrázolása is az oltalmazó védelmező Máriának. hogyha visszaemlékezünk azért, most ugye eszembe jutott egy szentírási történet, ugye amikor a kánai mennyegzőn vannak, és hát Mária az, aki ugye észrevett, hát, hogy általában ők azok ilyen az apró részleteket ugye észreveszik, hát ő is észrevette, és ő szólt Jézusnak, hogy hát fiam, elfogyott a boruk, hát valamit csináljál már, mert egy szegény fiatal pár hát mindjárt ugye szégyenbe kerül, és hát Jézus megteszi az édesanyja kérésére. Tehát Mária tényleg egy igazi édesanyja, akihez oda mehetünk, és elmondhatjuk azokat a kéréseinket, bánatunkat, örömünket, bármit, amit tulajdonképpen mi Jézusnak címeztünk. Csak ugye gondolom, nátok is volt olyan, hogy jöttek a gyerekek, hogy anya, apával léci, ezt meccsez már le, meg stb. Vagy cinkosnak kértek fel, hogy valamit szerettek volna tenni, és akkor ugye téged kértek fel, mint cinkostárs.
Közbenjárót,
hogyha igen, nálunk azért ez rendszeres szokott lenni. Anya vagy segít, vagy nem, már legalább is én így vagyok vele, de általában azért szoktam segíteni így a gyerekeknek a
igen, ez dolgainak. Vicces, de van is egy olyan írás, nem tudom visszaidézni az egészet, de valahogy úgy van, hogy anya, hol van ez? Anya, hol van az? Anya, mikor megyünk? Anya, hova megyünk? Anya, mit főztél? Anya, mikor takarítasz? Anya, és a gyerek az az anyát naponta, főleg amikor pici, ezerszer elmondja, egyszer szólítja meg naponta az apukáját, hogy apa, hol van anya?
És nagyon érdekes, hogy a magyar történelemben Máriának a védelmező, oltalmazó szerepe, az ugye már a legelső szent királyunkat sem hagyta hidegen, hiszen azért jól emlékszünk, hogy Szent István király, amikor elveszítette ő is, tehát ő is átélte ezt, hogy a gyermekét ugye elveszti, illetve igen. Hát ha már anyáról beszélünk, akkor Gizella királyné, de hát ők együtt élték azt, tehát hogy elveszítették azokat a gyermekeiket, akik utódaik lehettek volna, és ugye mit tudott tenni? Egyedül Istenben bízva Máriának az ő oltalmába ajánlotta az országot. És azért nagyon sokszor ezt elfelejtjük, hogy Magyarország Mária országa, Mária oltalmazó köpenye alatt van, akármit is mondunk, meg gondolunk, ez így van, mert 1000 évvel ezelőtt Szent István király ezt megtette. Így és van. Ezt nem vonta vissza. Nem
soha
mondta vissza,
senki nem
soha
vissza.
Senki.
De nem nyilván, is vonhatják.
Hát nem is lehet. Mária oltalmának a szerepe azért leginkább a fénykora 15. században volt Európában, amikor ugye Pest is járvány dúlt, és bizony-bizony ugye az emberek ugyanakkor nagyon megtanulták, hogy a betegség, a szenvedés, illetve a hála idején ugye nagyon fontos Máriához imádkozni, Máriához fohászkodni, hiszen ez menekítette meg az országot attól, hogy meg egy Európát is, hogy megszűnt ez a járvány. De egy kicsit beszéljünk akkor most a májusról, és beszéljünk a májusi nagyon fontos imádságunkról, illetve hogy miért május? Például egyrészt kötődik 10. Alfonz kasztíliai uralkodóhoz, aki májusban megkoronázta, meg énekelve magasztalta ugye a Szent Szűz ábrázolásait, ez ugye lehettek képek, lehettek szobrok. Azért ne felejtsük el, hogy mi Máriát tiszteljük. Nem imádjuk.
Igen, igen.
És ugye a képet, vagy a szobrot is, ugye mi azt tiszteljük, akit ez a kép, illetve a szobor ábrázol.
Igen.
És azt, hogyha feldíszítjük, az nem baj. Tehát azzal semmiféle bűnt nem követünk el, mint ahogy kitesszük a falra a családunknak is a képeit, a gyerekeinknek, a férjünknek, családi események képeit, ugyanúgy a templomban is ott van ugye Máriának a szobra képe, amit körüldíszítenek tulajdonképpen virágokkal, és így zajlik májusban. Ez egy nagyon fontos imádság, ugye a Lorettói Litánia, amiről majd mindjárt Mira nekünk egy-két fontos információt el is mondasz, de még itt hozzátenném, hogy Néri Szent Fülöp is ez a vidám szent is nagyon fontosnak tartotta a Mária tiszteletet, és ő pedig a fiatalokat buzította, hogy virágkoszorúkat készítsenek, és azt így köszöntsék fel Máriát. De leginkább a Mária tisztelet, ez ugye megint csak ugye a 19. század, pedig onnantól lehet eredeztetni, amikor a szeptőtelen fogantatás dogma ugye előtérbe kerül, ugye Lourdesban megjelenik a szűzanya, és onnantól kezdve viszont a szűzanya tisztelet az nagyon-nagyon elterjed. És akkor most itt beszéljünk a Lorettói litániáról, hiszen májusban ezt imádkozzuk minden nap, de hogy mi ez az imádság, honnan ered, egyáltalán hol van az a Loretto?
Loretto az egy olasz város, és a Lorettói litánia innen ered a városnak a nevét kapta meg. A legelső változatát a Lorettói litániának Párizsból ismerjük 1200 körüli. 1558-ban a németországi Dillingenben nyomtatták ki először. Feljegyzések szerint először 1575-től énekelték minden szombaton a Lorettói bazilikában. 1691-ben 8. Orbán pápa betiltatta az összes Mária imádságot, és egységesen a Lorettói litániát rendelt el hivatalosan ezek helyére, és 1886-ban pedig 13. Leó pápa ezt megerősítette. És van egy nagyon aranyos történet, ami azt mondja, hogy 1294. december 10-én csodálatos módon Szűz Mária názáreti háza az itáliai Lorettóba került. A hagyomány szerint az angyalok röpítették oda, és köré templomot építettek, és valóban látható egyes kutatók szerint a Nabateusz falazási technikával épült négy fal a Lorettói templomba, amit ugye annak idején názáreti házakra volt jellemző építészeti technika. Még egy mondat, hogy a litánia az örökké tartó örömért való könyörgéssel végződik. Szóval ez is, hogy örökké való öröm. Ez nyilván azt legalábbis az én olvasatomban, ha valaki nekem azt mondja, hogy örökké tartó öröm, hogy soha ne legyen bánatos, soha ne érje bánat, búv, ne érje rossz azt, aki imádkozik. Én nagyon-nagyon szeretem a Mária imádságokat. A rózsafűzér nekem most már teljes mértékben egy nap nem telhet el rózsafűzér nélkül, és olyan változásokon megyek át az imádság által, hogy minden egyes tizedet felajánlom másért, nem magamért, másért teszem, és tulajdonképpen a közjóért teszem ilyen értelemben, és ha valami nem úgy van az életemben, vagy valami valahogy be akar furakodni a gonosz az életembe, akkor is Szűzanyát hívom segítségül, a Csomóoldó Boldogasszony imádság 9-eddel, és tényleg amikor úgy gondolom, hogy kell alkalmazni, alkalmazom, és valóban megoldódnak azok a problémák, de nyilván nem kis dolgokért kérem, hanem tényleg, amikor fajsúlyos dolgok vannak az életemben, és én már nem tudok azzal a helyzettel egymagam megbirkózni, akkor a Szűzanyát hívom mindig segítségül.
Így van, és a Szűzanya meghallgat, és biztos vagyok benne, hogy segítés közben jár Mária is. És azért még azt mondjuk el, hogy tulajdonképpen 48 megszólítás szerepel ebben a Lorettói litániában, 48 féle néven szólítják meg a Szűzanyát, és nagyon-nagyon szép gondolatok, amikor én ezeket szoktam hallgatni, vagy mondjuk, vagy énekeljük, akkor hát van egy kicsit érdekes kifejezés benne, de amikor azt mondják, hogy Mária aranyház, vagy hajnali szép csillag, vagy titkos értelmű rózsa, ezek olyan szép kifejezések, vagy mennyország ajtaja, tehát figyeljünk egy picit oda, amikor ezt imádkozzuk, hogy milyen értékes dolgot mondunk, így van, és tegyük meg. És zárásképpen pedig tulajdonképpen ezt a szűzszülője Istennek imádságnak csak az utolsó részét fogjuk el imádkozni, és nagyon szép májusi litániákat kívánunk mindenkinek, hiszen nek a hangulata is olyan, hogy van, ahol a templomon kívül van Mária szobor, akkor ki szoktak menni, ott szokták elimádkozni, van, ahol ugye templomban belül nyilván, teljesen lényegtelen, az a lényeg, hogy menjünk, imádkozzunk, aki nem teheti, az pedig otthon végezze el naponta.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hithalló című műsorunkban Bilincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató és dr. Besenyeiné Szentesi Miralda a Lorettói litániáról beszélgettek. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, pénteki adásunk végéhez érünk. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat. Rövidesen Beszélő könyvek című műsorunkban Verne Gyula a Dunai hajós című regényének soron következő részét olvassa fel Koncz Gábor színművész. Majd a Közelkép adásában tovább folytatjuk Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amely a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban hangzott el. 1:05-től regionális híreket mondunk, majd egyházi híreinket hallgathatják meg, és regionális sporthíreinket is meghallgathatják. 2:05-től Zöld Hullám című természet- és környezetvédelmi magazinunkban Bemutatjuk a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület fenntarthatósági témahetének program sorozatát, valamint szó lesz még az Egyesület további programjairól is. Összeállításunk második felében pedig a Mondspart Sarolta gyalogló közösség miskolci faültetéséről beszélgetünk. Ezt követően az Erdő Fohásza című műsorunkban a tokai lepke kiállítással látogatunk el, majd Ferli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének soron következő részét olvassa fel Tóth Levente színművész. 3:05-től pedig a közélet mai adásában Polgáron a Hurkapite Fesztivált és Nyíregyházán a Sóstói Múzeum faluban a Népviseletnapi rendezvényt látogatjuk meg. Ezután zenei összeállításunk szól. Újabb műsorismertetést legközelebb, holnap hajnalban hallanak. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Drimba Miranda, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Kléz Beáta, Kónya Éva, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Kvasinger Jenő, Nátrán István, Németh Tamás, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató, főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A mikrofonnál a mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát, szép álmokat kívánok önöknek! A viszont hallással.
Az igaz úton vezérel, nevéhez híven, ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, s pásztor botod biztonságot ad. Olvasom a 22. Zsoltárban. A keresztény közösség nem vonulhat vissza, és nem zárkózhat el az Isten tisztelet ünneplésébe. Apostolinak, hithirdetőnek kell lennie, és a mindennapi életben kell megnyilatkoznia. De ennek a világba való küldetésnek az Úr oltárától és az Isten tisztelet testvéri közösségéből kell kiindulnia. Így lesz a minden vasárnapi szentmise a hétköznapokra szóló küldetésnek, a családban és a hivatás területén való működésnek, környezetünkben a Krisztusról való tanúskodásnak és embertársaink testvéri szolgálatának forrásává. Urunk Jézus Krisztus, te csodálatos szeretetből életedet áldoztad, s a keresztfán magasba emelve odaadtad önmagad értünk. Majd vér és víz ömlött csepp helyedből, mely átszúrt oldaladon nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel egyházadat élteted, mindenki vonzódjék feltárt szívedhez, és mindig örömmel merítsen az élet vizéből, melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt. Ezért hálás szívvel zengjük dicsőséget himnuszát.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsánat,